Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. A vonalban pedig itt van velünk Szájfó Omár, a Migráció Kutató Intézet kutatási vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
És amiről beszélgetünk, ez az Amerika kontra Irán helyzet. Ugye most a legfrissebb hírek szerint újra lőni kezdte egymást Irán és az Egyesült Államok, és közben a felek tájékoztatása, legalábbis az amerikai elnök tájékoztatása szerint folytatódnak a béketárgyalások, és már közel a megállapodás. Mit lehet tudni ehhez képest a valóságról?
Az Egyesült Államok és Irán április 8-án kötött tűzszünetet, ami elméletileg csak két hétre szólt volna, ahhoz képest egészen máig tartja magát, ahogy ön is mondta, kisebb-nagyobb kihágásokkal, tehát 10 esetben bizonyítottan volt megsértés ennek a tűzszünetnek. De itt a tűzszünet elsősorban egy politikai döntés, nem feltétlenül katonai. Tehát jelenleg a felek arra törekednek, hogy legyen egy hivatalos 60 napos tűzszünet is, amikor is aztán megindulhatnának a tárgyalások. Elsősorban a Hormuzi szoros kapcsán. A Hormuzi szoros blokkádjának a feloldása alapvetően most prioritást jelent mind a két fél számára. Az Egyesült Államok természetesen az atomprogram körül is tárgyalna. Ez ettől azonban Irán egyelőre elzárkózik, azt mondja, hogy először rendezzék a többi dolgot, majd aztán 30-60 nap után, vagy valamikor a távoli jövőben térjenek vissza az atomkérdésre.
Pont az atomprogrammal, illetve az atomkérdéssel kapcsolatban szerettem volna kérdezni, ugye, hogy az elmúlt napokban egy olyan megoldásról is olvastam, ezt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője vetette fel, hogy esetleg Kazaksztán közreműködésével le lehetne tárolni ezt a bizonyos dúsított urániumot, mert hogy Kazaksztánban vannak olyan kifejezetten erre a célra épült tároló egységek, amelyek egyébként a nukleáris energia békés felhasználásához biztosítanak hátteret, és hogy alapvetően ott elférne egy ilyen mennyiségű, illetve ilyen jellemzőkkel bíró anyag. Nagyon ragaszkodnak az irániak ehhez? Ez egyfajta biztosíték nekik?
Az irániak ahhoz a narratívájukhoz ragaszkodnak elsősorban, hogy itt nem katonai célú urándúsításról van szó, hanem egy alapvetően békés célú programról. Itt nemzeti szuverenitási kérdésekre is hivatkoznak, hiszen ha más országoknak lehet békés célú atom vagy urán felhasználása, akkor nekik miért ne lehetne? Itt alapvetően egy bizalmi kérdésről van szó. Az Egyesült Államok nem bízik abban, illetve Izrael sem bízik abban, hogy Irán békés célból fejlesztene uránt, vagy sűrítene uránt. Jelenleg egyébként nem tudjuk, hogy hogy áll az iráni atomprogram. Tehát 2019-ben, mikor Donald Trump felmondta az atomalkut Iránnal, azóta gyakorlatilag nem lép be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a megfigyelői az iráni létesítményekbe. Itt gyakorlatilag folyamatosan felmerül a kérdés, hogy hogy áll az atomprogram, van-e Iránnak már kellő sűrűségű urána, de 60%-nál sűrűbb urána, amivel adott esetben már közelebb állna a fegyverfejlesztéshez. Az látszik, hogy itt most egyelőre politikai síkon megy ez a vita, nem feltétlenül szakmai síkon. Tehát amikor éppen közelebb kerülnénk a megállapodáshoz Donald Trump és az iráni vezetés között, akkor jellemzően megérkeznek azok a hírek a sajtóban, hogy hát Irán nagyon veszélyes és nagyon közel áll ahhoz, hogy atomfegyvere legyen, amikor éppen nincs kilátásban megállapodás, akkor elhalkulnak ezek a vélemények. Más országok is jelentkeztek már közvetítésre, nem csak Kazasztán, itt beszélhetünk Oroszországról, Törökországról, de Irán részéről egyelőre nem jelenti alkunak a tárgyát az atomprogram.
Ugye azt is tudjuk, hogy Iránban, ugye Bushehrnél a gyakorlatilag a tengerparton épült, illetve épül a Rosszatom kivitelezésében egy atomerőmű. Ha jól tudom, akkor talán ennek már két blokkja az részben vagy egészben működik is. Ez a létesítmény, ennek a létesítménynek várhatóan mi lesz a sorsa a jövőben, tehát ezt tovább építhetik majd az oroszok nyilván egy tartósnak tűnő béke megállapodás után?
Az iráni cél mindenképpen az, hogy folytassák az építkezést, és egyébként is kibővítsék a kapacitásaikat. Egyelőre azonban külső szemlélőként nehéz megmondani, hogy milyen állapotban van az iráni atomprogram, hiszen ne felejtsük el, hogy a tavalyi háború során Izrael alapvetően lebombázta ezeket a létesítményeket részlegesen amerikai segítséggel. Tehát itt valójában csak az iráni vezetés az, amely tudja, illetve egyes nyugati szakszolgálatok feltételezhetően, hogy most mennyire van visszavetve az iráni atomprogram. Az biztos, hogy Iránnak alapvetően kellene gazdaságilag is az atomprogram, hiszen ebben az esetben valamelyest a hőerőműveit mentesíteni tudná. A jelenleg 130 hőerőmű működik Iránban, jellemzően gázzal, kisebb mértékben olajjal, ez a gáz és ez az olaj pedig exportra is mehetne. A jelenleg iráni gazdaságra alapvetően ráférne ez a bevétel, de tegyük hozzá, hogy ez nem akkora bevétel, ami kirántaná abba a jelenlegi helyzetéből az iráni gazdaságot, itt elsősorban szankciók feloldására lenne ehhez szükség. Ez pedig a mostani tárgyalásban is előkerült az Egyesült Államok és Irán között.
Hogyha már szóba hozta az iráni gazdaságot, ugye tavaly arról olvashattunk, hogy gyakorlatilag egy cseppeső nem esett a Perzsa államban, és hogy iszonyatos vízhiány van. Ez várhatóan idén is így alakul?
Minden bizonnyal igen. Tehát itt az iráni gazdaság, mezőgazdaság meglehetősen nagy helyzetben van. Ahogy ön is mondta, tavaly közel 20 tartományban nem esett eső, Teheránban csak pár milliméter. Itt azért egyébként is súlyos strukturális problémák vannak a gazdasággal, tehát 79 óta az iráni gazdaság a szankciókat is nyög. Most a hormuzi szorosnak a dupla blokkádjával, hiszen egyik irányból az irániak blokkolják a nemzetközi forgalmat, másik irányból pedig az amerikaiak blokkolják az iráni kikötőkbe ki- és beirányuló forgalmat. Tehát ebben a helyzetben pedig halmozottabban jelenik meg ez a probléma, hiszen Iránnak az élelmiszer importjának jelentős része a hormuzi szoroson át érkezett. A háború kezdete óta az élelmiszerárak gyakorlatilag megduplázódtak Iránban, ez pedig a rossz klimatikus helyzet mellett kifejezetten megterheli az iráni lakosságot.
Arról is olvashattunk, illetve olvasunk, hogy Irán ugye több alkalommal támadta az öbölmenti országokat, gyakorlatilag a saját szomszédait, ugye azzal vádolva őket, hogy az iráni álláspont szerint túlszorosan együttműködnek az Egyesült Államokkal. Maradtak még barátai Teheránnak a térségben, ha egyáltalán voltak ilyenek?
A legtöbb arab ország egyébként is fenntartásokkal kezelte Iránt, hiszen az 1979-es irán-iszlám forradalom óta a különböző arab országoknak síta kisebbségei, illetve volt valahol többségei, például Irakban vagy Bahreinben többségein keresztül, Irán végső soron beleszól ezeknek az országoknak a belpolitikájába, és megkérdőjelezi az aktuális monarchiáknak a legitimitását. Tehát ilyen szempontból az arab országok egyébként sem teljes mértékben szimpatizáltak Iránnal. Tegyük hozzá, hogy a viszonyuk azért országonként változik, például Katar, amely a föld egyik legnagyobb tengeri gázmezőjén osztozik Iránnal, szükségszerűen barátságra van kárhoztatva a Teheránnal. Tehát bármi történik, ők úgyis a megállapodásra fognak törekedni. Az Egyesült Arab Emírségeknek másabb a pozíciója, ő sokkal inkább támogatják a jelenlegi amerikai-izraeli háborút, de azzal minden ország tisztában van, hogy végső soron együtt kell élniük Iránnal. És mindegyik arab ország tisztában van azzal, hogy egy háborúban kivéreztetett, megvadult iráni vezetés az ő biztonsági érdekeiket sem szolgálja. Ezzel együtt az arab országok azzal is tisztában vannak, hogy a védelmüket elsősorban az amerikai jelenlét adja a térségben, és például az Egyesült Arab Emírségek ennél tovább lépett az ő védelmüket, légvédelmüket, gyakorlatilag most már az izraeli vaskupola rendszer látja el, ami kellő garanciát ad arra, hogy egy támadást vissza tudjanak verni.
A térségben ugye az egyik nagyon erős szereplő Szaúd-Arábia, ők hogy viszonyulnak ehhez a konfliktushoz?
Szaúd-Arábia és Irán hagyományosan riválisai egymásnak. Szaúd-Arábia azonban tisztában van azzal, hogy az energetikai és az olajinfrastruktúrája meglehetősen sérülékeny. Tehát Szaúd-Arábia, hogyha a szívére kellene tenni a kezét, azt mondaná, hogy nagyon szeretné, hogy Irán ebben a formájában ne legyen ott a szomszédságában, és támogatná az amerikaiaknak az akcióját. Ugyanakkor tisztában van azzal, hogy ha eszkalálódna ez a konfliktus, akkor alapvetően az ő energetikai infrastruktúrája kerülne tűz alá. Szaúd-Arábiának hozzávetőleg 1400 kilométernyi olyan olajvezetéke van, ami a Vörös-tengerre vezeti ki az olajat. Ezzel meg tudják kerülni a hormozi szorost. Amennyiben a helyzet eszkalálódna, akkor például ezt a vezetéket is támadás érhetné, így a szaudi olajexport jelentősen lecsökkenne, már pedig így is csökkent hozzávetőleg 40%-kal a háború kezdete óta. Tehát Szaúd-Arábia itt inkább kivár, és azt reméli, hogy minél hamarabb elül a por.
Hogyha a jelenlegénél is jobban eldurvul a helyzet, mennyire lenne esélye egy szárazföldi háborúban az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek Iránnal szemben?
Gyakorlatilag nem lenne esélye. Tehát ne felejtjük el, hogy azért Irakban is beleragadt az Egyesült Államok, pedig Irak alapvetően egy könnyebb terep, mint Irán, amely végső soron hegyvidékekből áll, mert sokkal nagyobb. Nem véletlen az, hogy az Egyesült Államok és Izrael alapvetően a légifölényükből építkezik, és gyakorlatilag a levegőből vívja ezt a háborút. Hogyha megindulna egyfajta szárazföldi offenzíva, akkor az szükségszerűen olyan áldozatokkal járna, amit egyik országnak a vezetősége sem szeretne a közvéleménye elé tárni, különösen mondjuk az Egyesült Államok a félidős választásokhoz közeledve. Itt gondoljunk arra, hogy az Egyesült Államok még attól is vonakodik, hogy Harcs szigetét fizikailag elfoglalja, amely az egyik legnagyobb energetikai elosztója Iránnak. Ez itt egy kicsi sziget lenne, tehát végső soron az Egyesült Államok ezt meg tudná tenni, de pusztán azzal, hogy ők partra szállnak, és fizikailag ott jelen vannak egy iráni területen, már kitennék magukat a támadásnak, és szükségszerűen veszteségeket kellene elkönyvelniük. Tehát úgy látszik, hogy ez a háború a levegőben fog folytatódni, amennyiben folytatódik.
Iránban belpolitikailag most milyen a helyzet, arról mit lehet tudni esetleg, hogy mekkora a támogatottsága a rezsimnek, illetve hogy hozzájutnak-e a külvilág friss híreihez az ott élők?
Iránban részlegesen feloltották az internet tilalmat, így gyakorlatilag most már érkeznek hírek a közösségi média irányából is, tehát ne felejtsük el, hogy a háború kezdetén gyakorlatilag lelőtték az internetet Iránban, pontosabban a saját belső internetük maradt csak meg. Az egészen biztos, hogy a rezsimnek van ellenzéke, vannak ellenzői, de nagyon halkak. Most különösen azért, mert a tavaly decemberben kezdődő tiltakozást követően gyakorlatilag a forradalmi gárda és a hozzákötődő Baszics nevű félkatonai szervezet szétverte a tüntetéseket. Itt ezrek tűntek el, haltak meg, tehát végső soron a tiltakozó kedv az most meglehetősen alábbhagyott, jelenleg pedig az ország háború alatt áll, tehát a mostani helyzetben alapvetően az irániak a védekező háborút támogatják. Az más kérdés, hogy nem feltétlenül szimpatizál mindenki a rezsimmel. Amit egészen biztosan tudni lehet, az, hogy az iráni lakosságnak legalább harmada támogatója a rezsimnek, ezek az emberek jellemzően a konzervatív vidéki lakosságot jelentik. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az iráni hatalom átrendeződött a háború kezdete óta, tehát korábban a forradalmi gárda állt az elnöknek a szolgálatában, vagy bocsánat, a legfőbb vezetőnek, Khamenei Ayatollahnak a szolgálatában. Khamenei Ayatollahot gyakorlatilag likvidálták, az ő fia került az utódjába, aki egyedül annak köszönheti a pozícióját, hogy a forradalmi gárda őt támogatta. Tehát ha le akarjuk egyszerűsíteni, azt mondhatjuk, hogy korábban a legfőbb vezetőnek volt egy forradalmi gárdája, most a forradalmi gárdának van egy legfőbb vezetője. Ilyen módon a hatalmi erőviszonyok átrendeződtek, mostában Khamenei egy találatban megsebesült, nem tudjuk, hogy milyen állapotban van, amit tudunk, hogy Ahmed Vahidin a forradalmi gárda vezetőjén keresztül kommunikál a külvilággal, ami jól mutatja, hogy valójában kitartja a kezében most a gyeplőt.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben önök Szájfa Omárt hallották, a Migráció Kutató Intézet kutatási vezetőjét. Minden jót kívánunk önnek, viszont hallásra!
Viszont hallásra!